101, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Telefonbeszélgetést folytatott amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval, Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, közölte az orosz diplomáciai tárca. A Párizsban tartózkodó amerikai külügyminiszter tájékoztatott azokról a tárgyalásokról, amelyeket ő és Steven Witkoff, amerikai elnöki külön megbízott folytatott Ukrajna, Franciaország és számos más európai ország képviselőivel. Hangsúlyozta, hogy ezekre a kapcsolatokra a Washington és Moszkva közötti konzultációk tematikájának keretében került sor, beleértve Vladimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff közelmúltbeli szentpétervári megbeszélését is áll a közleményben. A moszkvai tájékoztatás szerint Lavrov megerősítette Moszkva készségét arra, hogy továbbra is együttműködjön amerikai kollégáival az ukrán válság kiváltó okainak megbízható módon való megszüntetése érdekében. A jövő évi költségvetés a békére épít, joggal nevezhető békeköltségvetésnek, és a legnagyobb kedvezményezettjei a gyermekeket nevelő családok, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, bíznak abban, hogy a világgazdasági és a világpolitikai helyzet változása, elsősorban a béke megteremtése a gazdasági növekedésben is jól látható lesz, ezért a jelenlegi költségvetési tervezet egy óvatos tervezés eredménye, de így is lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy egyet előre léphessen. A miniszter a legfontosabbnak annak a környezetnek a megértését nevezte, amelyben a jövő évi költségvetés születik. Úgy fogalmazott, nehéz évek vannak mögöttünk, Covid és háború, és ugyan még mindig tart a háború, de egy olyan költségvetést fognak benyújtani az országgyűlés elé, amely a békére épít, amely joggal tekinthető békeköltségvetésnek. Közölte, a 2026-os költségvetés legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok, így a már bejelentett családtámogatási intézkedések forrása is része a büdzsének. Elindult a társadalmi egyeztetés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatról. A kormány azoknak az önkormányzatoknak kíván segíteni az intézkedésekkel, amelyek úgy érzik, hogy a beköltözők nagy száma megváltoztatja a településképet, a település hagyományos szerkezetét. A részletekről Navracsis Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta. Sok panasz érkezik arról, hogy az egymást követő beköltözési hullámok már terhet jelentenek az adott településnek, mert a korábbi népesség számra kiépült infrastruktúra nem elég teherbíró, a helyi közösségek felhígulnak, eltűnnek. Mint mondta, 3100 önkormányzat van, ebből 2000-nek csökken a népessége. Az ő számukra ez nyilvánvalóan nem probléma. A maradék 1100-ból 7-800 örül, hogy nő a település népessége. Ez a törvényjavaslat annak a körülbelül 300 településnek kíván segítséget nyújtani, akik ezt veszélyként vagy tehertételként élik meg, mondta a miniszter. Hozzátette, az a céljuk, hogy olyan jogi eszközöket, lehetőségeket nyújtsanak, amelyek egy jogállamiságban kiállják a bírósági eljárások, az alkotmányosság próbáját. Több mint 1300 tonna adomány gyűlt össze a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint a CBA és a Prima bolthálózat közös húsvéti szeretett kosár elnevezésű adománygyűjtő akcióján, közölte a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Azt írják, hogy az idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal megrendezett program két áprilisi hétvégén zajlott, országszerte 28 helyszínen. A gyűjtésben csaknem 500 nagycsaládos önkéntes vett részt. Az akcióban 13,5 tonna adomány gyűlt össze, amelyből mintegy 800 kisgyermekes család számára tudják szebbé és könnyebbé tenni a húsvétot, olvasható a közleményben. Sport. A német labdarúgó bajnokság 30. fordulójában Löw Zsolt megbízott vezetőedzőként a harmadik mérkőzését is megnyerheti az RB Lipcse kispadján. A Gulácsi Pétert és Vili Orbánt foglalkoztató együttesnek erre jó esélye van, hiszen a sereghajtó Holstein Kiel együttesét fogadja. A magyar szakember egy klubrekordot is beállíthat, Az élvonalban ugyanis eddig csak a már német szövetségi kapitányként dolgozó Julian Nagelsmann tudta megnyerni első három bajnokiát a kispadon. Végül az időjárásról. A kevés fátyol felhőzet mellett főként a Dunántúlon erőteljes gomoly felhő képződés várható, ott a gomoly felhők akár jobban össze is állhatnak. Összességében sok napsütés valószínű, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Karkos István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Gyöngyösre, Mezőkövesdre és még Nádudvarra is ellátogatunk. Szó lesz a fazekasságról, egy híres gyöngyösi tanárról, és mellette pedig a mezőkövesdi húsvéti programokat is megmutatjuk, hogy milyenek lesznek. Elsőként Gyöngyösre látogatunk.
Keskés Tamás nyugdíjas szakközépiskolai műszaki rajztanár vagyok, és hálásan köszönöm, hogy 10 percben összefoglalhatom édesapám Keskés Péter tanárul személyes és közvetett kapcsolatait az egykori Magyar Nemzeti Parasztpárti tagtársaival, Veres Péter országos pártelnökkel, Keresztúri Dezsővel, Féja Gézával, Kodolányi Jánossal, Németh Lászlóval. Keskés Péter tanár 1898 és 1986 között élt, és példaadó életművéért 2013-ban posztumusz procivitáte Gyöngyösváros díszpolgára kitüntetésben részesült. Az 1922 és 1972 közötti éveket átölelő 5 évtizedes elhivatott nemzetnevelői tanári életművével, az új eredményesebb magyar tanítási módszerével hazánk egyik legkiválóbb pedagógusa, diákjainak eszményképe, példaképe volt. Ezt a legkedvesebb tanítványa professzor dr. Cigány Loránd irodalomtörténész professzor úr közölte a Magyar Nemzet 1986. december 8-i számában a 6. oldalon Londonból Keskés tanár úr címmel. Ez a édesapám halálára írt visszaemlékezése szól. Emellett a szőlőkultúránk felvirágoztatásáért országos jelentőségű ekefeltalálói szőlészborászi, szőlészpedagógusi életművet is alkotott. Egy új Magyarország felépítéséért elhivatott közérdekű szolgálatot vállalt a Magyar Nemzeti Parasztpárt gyöngyösi képviselőjeként. Ezért a Gyöngyösi Néplap 1948. július 14. számának vezércikkében új szőlőkultúra felé címmel fogalmazta meg a kitűzött nemes célját. Idézem a vezércikkből, minden lehetőség a birtokunkban van, hogy Európa szívében saját erőnkből Európa legszebb szőlőkultúráját megteremtessük. Ezen mozgósító erejű írásában nem csak meghirdette a legsürgetőbb szőlészeti feladatainkat, hanem következetesen példát mutatva meg is valósította azokat hatalmas munkát vállalva és végezve alkotó teremtő életművével. Az bizáról, tehát a 10 év alatt az 1950-es években 5 pontban sorolta, gyorsan felsorolom ezt az 5 pontot, édesapám Keskésféle egyetemes szőlőművelő ekéjét hozta létre, eke találmányként fogadva. Ez 500 millió forintos éves megtakarítás jelentett ez abban az időben. A második pont az volt, hogy az első, tehát a szőlőpernoszpora előrejelző szolgálatot hazánkban ő alkot, amit 1953-ban volt, és 54-ben már országos bevezetésre ajánlotta a Földművelési Minisztérium. Hatalmas munkát végzett a szőlősgazdák szaktudásának fejlesztésében, a tömegoktatás területén, több mint 200 előadást tartott abban az időben, Ez 48 és 58 közötti időszakban volt. A negyedik pont volt, hogy 15 és 3 éves terv javaslatával alapozta meg Gyöngyösvárosunk virágzó szőlőkultúráját. Az ötödik, ami most kapcsolódik a mi témánkhoz, az, hogy a minőségi borok előállításával példát adott gyöngyösi borainknak a hírének a fejlesztésére. Ez mind a szőlőkultúránk fölemelkedését szolgálta, ezt látta Kovács Zoltán, és 38 alkalommal látogatott meg bennünket, amely minden legmagasabb kitüntetésnél nagyobb kitüntetés volt családunk számára. Ezen a Kodály Emlékeim című könyvön dolgozom. Itt csak röviden azt írom meg, hogy édesapám 1956 után Kossuth-díjvárományos volt, mert Kodály Zoltán rendíthetetlen hittel és bizalommal nem csak fölterjesztette, hanem meg is szavazta Kecskés Pétert a Kossuth-díjra, több alkalommal is Erdei Ferencnek, a minisztertanács elnök helyettesének írt fölterjesztésében Kodály azt írta, hogy három Kossuth-díjat is érdemel édesapám. De nem az a fontos, hogy Kossuth-díjat kapjon, hanem az, hogy az eke találmánya és a szőlészeti újításai országterte elterjedjenek. Édesapám a szőlészeti borászati kutatásainak eredményességét a saját termésű minőségi boraival is bizonyította, hozzájárulva a gyöngyösi borok jó hírnevéhez. Lenyűgöző tanári személyiségével, vendégszeretetével a kultúrát, borkóstolás művészetét meghirdetve létrehozta a Kecskés tanár úr irodalmi bemutató borospincéjét, amely 1950-től 1986-ig működött.
Elhangzott összeállításunkban Kecskés Tamást hallották egy gyöngyösi program kapcsán. Vele még találkozunk, hiszen az édesapja által működtetett pincéről szó lesz majd később. Műsorunk folytatásában Nádudvarra megyünk, ahol Fazekas Ferenccel találkozhatunk.
Ez csak a múzeum része, a bemutató a műhely, ez bent a lakásban. Ez itt ugye mindegyik, mi négyen vagyunk, három testvér és az unokaöcsém, és mindenkinek van egy külön műhelye, és külön kis időzőjelbe tett múzeum, egy bemutató terem, egy Fazekas háza. Most az enyémet láthatja. Ebben a helyiségben, ahol most állunk, itt vannak a régi edények, amiket a család készített, és én még meg tudtam menteni. A legrégebbi darab 1742-es évszámmal ellátott. Igen, évszámmal elmutatom. Évszámmal ellátott, tehát bizonyíthatóan akkor készült, és a család készítette.
Köszönöm.
1742-es darab. És a legfiatalabbak pedig ezek, amik itt vannak mellette, ezeket édesapám készítette, amikor ő volt 60 éves. Ez volt 1978-ban, 18-as születésű. A többiek pedig a család által készített alkotások, a kis vitrínben gyermekjátékok láthatók, amiket a apai nagynéném készített. Ő volt a család egyetlen tagja, aki hölgyként korongozott. általában a férfiak korongoztak, és a hölgyek díszítettek, ő viszont korongozott, és ott azon a képen látható, úgy hitták, hogy Fazekas Lídia.
Még én nagy fát is láttam. Igen, az igen. Udvarban, nem, hanem itt, a családfát.
Igen, a családfa. Hát itt nem a legelejétől indulunk.
Hát gondolom,
a szűk,
Ádámtól Évertől nem lehet.
Hát hivatalosan 1712-ig tudjuk visszavezetni. Mm. Ezen a családban 1850-től indulunk el, és akkor a mai napig a család nem csak alkotó tagjai, hanem minden családtag megtalálható rajta.
Akkor zenében a férfiak vitték tovább
mindig
a szakmát.
Mindig így volt a családban, de az általában a Fazekas családokban így volt, hogy a férfiak voltak a mesterek, és a családtagok a kiegészítő munkákat végezték. A feleségek általában díszítettek, a gyerekek még besegítettek azt, amit éppen koruknál fogva tudtak csinálni a szakmában.
Akkor el kellett kezdeni már 6-8 éves kortól, egy kis fület hajtogatni. Ha nem sikerült, nem úgy gondolt.
Meg forgasd meg, fiam, tedd arrébb, igazítsd meg a felületét, hogy szépen nézzen ki, készíts el a díszítéshez, tehát azok a munkafolyamatok, amikhez még nem kell feltétlen szaktudás, azokat már a gyerekekre rá tudták bízni.
Azért többféle cserép edényt látok itt, a fekete kerámia az zenében, vagy pedig egy része a gyártott anyagoknak, vagy műveknek.
A Fazekas családra, meg Nárudvarra a fekete kerámia jellemző. De természetesen készültek főzőerények is, és mázas erények is Nárudvaron is, és a család is készített. A főzőerényekhez vásárolták az agyagot, nem alkalmas a mi agyagunk erre a célra. Nem is alakult ki egy önálló stílusa a főzőerény készítésnek Nárudvaron. A gömöri, illetve az őrségi formavilágot utánozták. Fontos az volt, hogy a funkciónak feleljen meg, tehát jól használható legyen arra, amire készül, de a fekete az, ami mindig is jellemző volt Nárudvarra, illetve a fekete mellett a másik fajta terrakotta, a vörös, de szintén nem mázas változatban.
Azt már megtanultam, hogy mitől lesz fekete az égetés során. Egyszer égetik, és persze, hogy az itteni agyagot használják. Ugye csak igen. Ez jó rá. Hát nem csak ez, de zömében ezt használják.
Nézd, ahhoz, hogy feketét, szép feketét lehessen égetni, ahhoz mindenképpen egy magas vastartalmú agyag kell. Most a magas vastartalmú agyag az általában üledékes agyag, tehát az Alföldön szinte mindenhol, különböző minőségben, de szinte mindenhol megtalálható. Nem véletlen van az, hogy a nagy alföldi fazekas központokban régen mindenhol készül fekete cserép. A Tiszafüreden, Mezőtúron, még Debrecenben is egy kevés, és hát Nárudvar volt a főbázisa. És ahogy a mázat elkezdték használni a fazekasok, a többi fazekas központ átért a mázas edénykészítésre, Nárudvar viszont maradt a fekete edénykészítésénél.
Olcsóbb egyébként a másik agyag, mint a nárudvari agyagból készült edények. Tehát amit azt készítenek, az a használati tárgy, ez pedig ez is az lenne, de disztárnynak is illő.
Nem olcsóbb. Ez mindig úgy van, hogy ott alakultak ki a fazekas központok, ahol megvoltak a megfelelő feltételek hozzá, tehát az alapanyag megtalálható volt. Most az Alföldön már említettem, hogy a magas vasatalmú agyag van, ez tálos edényeknek is tároló, illetve vizes edényeknek nagyon alkalmas, főzésre viszont nem. Na most a hegyvidéken, ott pedig az elsődleges előhelyű agyag található meg inkább, ami nagyon magas kaolin tartalmú, ezért a főzőerény készítésére alkalmas. Ezért ott inkább főzőerények készülnek, ugye az őrség az egyik hegyvidéki része a mai Magyarországnak, a réginek is az volt természetesen, csak nagyobb területen, illetve a felvidék, ami ugye ma a szlovák terület, és a Csíki medence. Csíkdánfal vagy Csíkmadaras az a környék, ahol fekete készült, illetve főzőerény is készülhetett, mert jó minőség anyag volt hozzá.
Lassan kitanulom már, hogy az vulkáni anyag az a tisztább, emez pedig a sötétebb, és ez az üledékes anyag, és ez másra való. Megtalálták az emberek, hogy hol
kell. Az emberi tapasztalás, az szenzációs, az nem lehet pótolni semmi, amit évtizedek, évszázadok, évezredek alatt tudás felrakódik az emberekben. Mindent nyilván valahol elkezdtek használni. És aztán az idő az megmutatta, hogy mire lehet használni azt a bizonyos alapanyagot. Ugyanúgy van ez, mint a fánál, hogy egyik fát erre a dologra lehet használni, másikat arra. Uh-huh. Hát teknőt mondjuk nem igen faragtak fel, volsa sem, mert szegény meg eltett volna a nyugdíjas éve jutani, amivel azt kifaragcsálja, ahhoz egy puha fa kellett, nem véletlen olyan fából faragják, vagy faragták régen a teknőket, ami puha fa és jól faragható.
A Kánagy család, illetve a Fazekas család, akikkel találkozok itt, tulajdonképpen ez a két család volt, aki uralta a helyi agyagipart.
Ugye Náruvel azt említettem, hogy Fazekas központ volt, a fekete cserepes központok közül a legnagyobb, a legjelentősebb. Ez azt jelenti, hogy itt valamikor közel 50 Fazekas dolgozott Náruvelon. Ugye hát rendkívül egy igény volt a vizes edényekre és a tároló edényekre. Nem voltak műanyag edények, nem voltak olyan vizes edények, amik üvegből készültek, mert drága volt, ha voltos. Ezért nyilvánvaló, hogy a Fazekasok készítették ezeket a használati tárgyakat, így van, és a Tiszántúl nagyobb részét Náruvel át a fekete cserépet. Ezért hihetetlen nagy igény volt rá, és akkor még nem beszéltünk a gazdasági edényekről, ami szintén feketéből készül, fekete edény volt. Ilyen a kacsaitató például, a csirkeitató, a libaitató, a kacsatömőtálak, tehát azok az edények, amiket a gazdaságban használtak, és akkor még ott a tároló edények, a gabonatartó edény, egy csomó olyan edény, amit használtak a gazdaságban, ezért nagyon nagy mennyiségre volt szükség. Ezért volt ennyi Fazekas Náruvelon. És aztán, ahogy szorult ki a mindennapi használatból, úgy koptak a Fazekasok műhelye is a városban, és így maradt ez a két család. A Kánagy család és a Fazekas család. A Kánagy család soha nem csinált fekete cserepet. Ők a 70-es években kezdtek el fekete edényeket készíteni, ők előtte mázas edényeket készítettek, de valóban ők is egy régóta fazekassággal foglalkozó Fazekas család Náruvelon, de a feketét azt a Fazekas család készítette régen.
Ugye ahhoz, hogy valaki fazekas legyen, kell eszköz, hát kell az anyag, az eszköz, amivel készíti, tehát a korong mellette a kengetőkemence, és kell szaktudás. A szaktudás az öröklődött szinte mindenkire, mert gyerekkortól készítgették, de a maga a technikai eszköz az pedig kopik, meg fel kellett újítani, gondolom. Bár láttam, én már régi korongot mutattak be, de azért kell ehhez befektetés is.
Tehát a fazekas szakma az nem egy olcsó szakma. Ez nem egy olcsó szakma. Az alapanyag és az eszköz igénye viszonylag elfogadható áron kezelhető. Ellenben a helyi igény az óriási. Tehát ha valaki főállásban ebből akar megélni, kell neki egy legalább 20 négyzetméteres műhely, ahol a munkát végzi, és a frissen lekorongozott alkotásokat elkezdi szárítani. Kell egy száraz raktár, ahol berakja azokat az edényeket, amik a díszítésre várnak, de már szárazak, és kell egy készáró raktár. Tehát minimum 3 helyiség kell ahhoz, hogy a folyamatos munkát tudja végezni, hogy ebből meg tudjon élni, és el tudja tartani a családját, és akkor, ha mondjuk feketét csinál, akkor kell neki egy helyiség, ahol az égetőkemencét megépíti, és kell egy helyiség, ahol a fát ehhez tárolja, a száraz fát. Tehát borzasztó nagy helyigénye van, és még akkor mindenképpen kellene egy hely, ahol az agyagot tárolja. Ha ezt összeszámoljuk, akkor ez egy ilyen 100 négyzetméter körüli épületet jelent, ami azért egy tetemes összeget képvisel. Nyilvánvaló, hogy amikor valaki, egy fiatalember elkezdi ezt a szakmát, akkor nem kell ezzel kezdeni, hogy ez mind meglegyen. Mindenből kell egy kicsit, a műhely, az a 20 négyzetméter műhely, az meg kell, hogy legyen, és ebben meg kell lenni az alapfelszerelésnek, égetőkemencének, korongnak és a kézi szélszámoknak, és az alapvető alapanyagoknak. Ha fekete, akkor az agyagnak és az ehhez a díszítéshez szükséges eszközöknek. Hát ha mázasokat csinál, akkor pedig nyilván, hogy a máznak, az engóboknak, a színezőanyagoknak és a kézi szélszámoknak.
Fazekas Ferenccel találkozhattunk, aki most hétvégén a húsvéti programokban Mezőkövesdre látogat. Thank you. következő riportunkban egy mezőkövesdi könyvbemutató kapcsán találkozhatunk Patkós Attilával. Nem azért vagyunk itt a Pázmándi Lacinak a könyvbemutatóján, hogy itt a történelmet felidézzük, hanem azért, mert 20-22 éve találkoztunk.
Igen.
Mi történt azóta veled?
Hát köszönöm szépen, mindig azt tettem, amit éppen tennem kellett. Csak vezess uram végig, és fogd kezem, még boldogan a célhoz megérkezem, hisz ez a vezérigém, és semmit nem öncélúan, hanem igenis párbeszédbe, gyakorta betérek Eger gyönyörű templomaiba, hétköznap is, nem csak a szentmisékre vagy istentiszteletekre, hiszen bővölködünk a templomokban. 36 temploma volt régen, a várba pedig 10 templom volt, ebből sajnos nagyon kevés maradt meg, de a 36 leszámolható. És azon kívül pedig, hát a megye egyetlen egy klinikai szakpszichológusa, addiktológusa vagyok, tehát a sérült lelkek gondozását a gondviselő alapítvány kötelékébe végzem 36 éve.
Hogy az addiktológia, azok
az alkohol és
igen, tehát azok a fajta betegségek, amelyek betegségek.
Amelyek betegségek.
És akkor egy addiktológus meddig tud segíteni? Hát már nem vagy mai gyerek.
Nem vagyok mai gyerek valóban, a 70-es éveimet lassan zárom, de ahhoz bölcsesség és rengeteg tapasztalat kell, és hát tulajdonképpen nagyon sok szellemi kohó, amit egyik a másik a adományozta, jötte, mert azért itt egy vegyészmérnöki indítás volt, aztán 18 év a borkombinátnál, ahol 46 szeszfőzde volt, meg annyi Ötvár megye területén, meg annyi alkológia, narkológiai termékeket gyártottunk, és hát természetesen a márkaüdítőit, ami még szintén
itt volt.
Hát hogyne, azt én vittem, és máig is Tokaj térségében levő, ami sajnos a rendszerváltás után Ebek 30-adjára került, és nem róla szól már a történet. Ezek nagyon fájdalmasak, és hát a vezérigazgatóm Dansz Pál a mindenbe szabad kezet adott, és egyszerűen szárnyaltatott, vitt, de egyre több dolgot. Én a munkásművelődés, közművelődés megint az egy személyi vezető feladata volt, ezért aztán magának van ehhez vénája, csinálja. És akkor ugyanúgy a higiénés feladatokat, amihez kellett a mikrobiológia, a kémiai előfeszítettség és a többi, úgyhogy rendkívül sokrétűen. De a jelenlegi turisztika és látogató központban nem egy tárlatot rendeztem a dr. Farkas András lupusznak a analizálásával, felvezetésével, ahol Macskás Izoldától Agárdi Gábor színművész ikonjaig megfordult, tehát pezsgett az élet, de a miniszínpadon, a MMK-ban, ugye a Megyei Művelődési Központ volt még akkor, Rutkai Éva színművész, Psota Irén színművész, ezek mind-mind, és ezeknek a koordinálását, vagy éppen riport készítését, nyilvános riport a nézők előtt, ezeket rám testálta az akkori Heves megyei Hírlap olvasószerkesztője, illetőleg a jogásza.
Hogy lehet az, hogy egy ember ennyiféle dologba belekezd, és is azt mondom, hogy úgy elismert minden szinten, tehát az írásaidban is, ott is, az addiktológiában is elismert pszichológus voltál, és mellette pedig, hát azért nem mondjuk azt, hogy nem vagy ismert az amatőr, mert hát nem profiskodsz, nem kérsz.
Nem amatőr, amatőr.
Akkor jó, akkor mondjuk más szóval, egy olyan ember, aki a művészetekhez ennyire közel áll, és ilyen jól tud beszélni, szavalni, az emberekkel pedig úgy egyet. Egy hangon írni, érteni.
Maximalista vagyok, mert a látszatmegoldások nem a kenyerem, és én egy amatőr rendezői 2 éves tanfolyamot elvégeztem, és hát nagyon sokat rendeztem, klasszikusokat, Molière-t, de Gábor Andor, Hector egyfel, és hát az egyetemi színjátszó fesztiválra 2 évenként vittem a darabot, amellyel mindig 3. helyezést elértünk. És aztán azon kívül én azért nem vallom magam amatőrnek, mert hivatásos, előadó művész vagyok, ahol egy 12 fős, nagyon-nagyon illusztris grémium előtt, mint Ádám Otto, a Madás Színház főrendezője, Várkonyi Zoltántól kezdve, Nagy Attila színművészig, hát ők már nincs az élők sorában, de Csernus Marjantól, a előadó művészek sokasága előtt letett vizsga után rendes, be tudom mutatni, hogy előadó művész. Ezek és a beszédtechnikát kellett még nagyon-nagyon magas szintre, mert sajnos a mai színházakban nincs dikció, nincs elokvencia, nincs könnyedség és nincs érthetőség, és szóvévig mással hangzók is pattogjanak is.
Bocsánat az amatőr szóért, de én az amatőrt nem úgy értem, hogy nem tud többet, mint bárki más azon a szakterületen, hanem azon, hogy nem ebből él.
Igen, a hivatásszerűen, de ugyanakkor én mindenkor ingyen dolgoztam mindenkinek, és ezt szeretném mondani, hogy mint klinikai szakpszichológus és addiktológiai pszichológus, ugyanakkor a Sapientia Egyetemen, ami egyben tanári diplomát is ad, ott az erkölcs és vallásismeret szakot is 677 órába elvégeztem, és ekkor azt mondtam, hogy amit a Sapientia ott a Dunaparton adni tudott a 4 év alatt, az teljesen egyenértékű vált, és az ELTE zseniális pszichológiai tanárai produkciumához emelkedett fel, rengeteget adott ebben a, én hadd mondjam azt, hogy rendkívül erkölcstelen világba, és ez de nem a magyarságot mondom, hanem mindaz, ami nyugatról beáramlik. Rengeteg az erkölcstelenség, és eznek nem szexuál erkölcsre gondolok itt elsődlegesen.
Tökéletesen megértem, és el is fogadom, amit mondasz. De engem most az érdekel, hogy jelenleg hogy érzed magad a bőrödben? Annak ellenére ugye, hogy ilyen a társadalom, vagy olyan, de hát azért egy Patkós Attila. Most is Patkós Attila.
Nem, hát kihúzott antennájával kell közlekedjen az ember az Atya Úristen irányába, hogy mondtam, vezess Uram végig, és fogd kezem, még boldogan a célhoz megérkezem. Nem ácsingoztam soha kitüntetésekre, noha kaptam a Magyar Tudományos Akadémiai díjat is. Nem, köszönöm ezeket, de nem kellenek a plecsnik, nem kellenek az elismerések. Önmagát kell, hogy megismerje az ember, ez az önismeret. Ez Delfői Józsdán is ez volt írva, hogy ismerd meg önmagad. Ha ezzel tisztában vagy, és elfogadod a világ urát és teremtőjét, és ennek a szembegén viszont onnantól kezdve az erkölcsnek, az etikának, hát ki gondolná, hogy van ilyen, hogy az egészségügy etikája, a környezetvédelem etikája, mennyit vétenek ellene, hát szó nincs róla, hogy egyet tudnék érteni. Műszaki előképzettségek sokaságával, azzal, ami jelenleg, hogy a e-autó legyen, meg a zöldítés, akkor, amikor a széndioxid nem méreg, ha nem lenne széndioxid, egyetlen egy szerves anyag se lenne, mert abban a magja a karbon, szénatom. Hát, de tehát azt kérdezted, hogy a bőrömben, én köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam a bőrömben.
Látom, nem is vállalnál szerepet akkor, hogyha nem úgy gondolnád, hogy még tudsz adni az embereknek, azok, akik ide jönnek hamarosan. Ugye a kis templomban vagyunk, itt templomban, Mezőkövesden, Takács István freskói.
Jaj, de gyönyörű freskói.
A halon vannak, és mellette a ugye a lelkiség is itt van, ebben a rendezvényekházának nevezett helyiségben, vagy nem is tudom minek mondva, hát még nekem akkor is templom, hogy, mert itt nem lehet a szellemet kivinni. Húsvét közeleg. A húsvét közelsége azért gondolom, hogy a lelkekben is nagyon-nagyon sokat, úgy akár feszültséget is okozhat. Mit lehetne mondani ilyenkor az embereknek? Hát mire ez elhangzik, pontosan nagy szombat lesz.
Akkor hagyd mondjam el, hogy a nagy szombatról egy nagy szombat reggelén című verset, hogy nagypéntek este az ég feketére vált, és hult a könnye, mint a zápor. Mosta a szennyet, kormot, port a fákról, mint szívünkről a vétket, Krisztus vére. Ma reggelre már kicsiny ablakok nyíltak rajta, ide több kéklő ablak. Sugarak törtek át, és simogattak, virágot, szirmot és új akaratot. Minden azt hirdeti, húsvét lesz holnap. A madarak új himnusz gyakorolnak, és a világ könnyekben tisztulva várja, hogy legyen átoknak, halálnak vége, hogy felragyogjon Krisztus dicsősége, hogy felzendüljön húsvét hallelujája.
Patkós Attilát hallották a Sziki Károly által rendezett könyvbemutató kapcsán. Végezetül, hogy mi is lesz a hétvégén Mezőkövesden, a Matyó húsvéton, a következőkben hallhatják.
Lázárné Csirmaz Henriett, Turinform irodavezető.
Újra eltelt egy év, és újra a jó időben bízva megindítjátok. Több helyen találkoztam már a programmal, régebben is már, de hát azért, hogyha az ember végig akar menni rajta, akkor egy párat azért újdonságot is felfedez. Így van ez?
Így van. Idén 22. alkalommal kerül majd megrendezésre a Matyó húsvét, és igyekeztünk a megszokott, bevált, kedvelt programelemeket az idei évben is megszervezni, azonban nyilván mindig valami újításra is törekszünk, és az idei év egyik nagy újdonsága az lesz, hogy egy karulást fogunk rendezni. Ez a szó gyakorlatilag azt jelenti, hogy a viseletbe öltözött résztvevők karonfogva fognak ugye egymással sétálni, ahogy régen a főutcán ezt megtették, akár a templomba menet, templomból jövet, vagy esetleg ilyen ünnepi alkalmakkor is a lányok, vagy a lakosok. Most az a cél, hogy azon túl, hogy a fellépők, akik egyébként is ugye hordják ezt a népviseletet a rendezvényeken, ezen túl a lakosság köréből, akik rendelkeznek ilyen matyó népviselettel, és van nekik otthon, és szívesen hordanak, akkor ez egy jó alkalom arra, hogy ezt most elővegyék a láda fiából, és fölvegyék erre az eseményre, és együtt vonuljanak majd a fellépő szereplőkkel, és hát ezáltal szeretnénk megmutatni az ide érkező turistáknak így viszonylag nagy tömegében együtt ezt a sok viseletet, egy színes menet formájában, és hát ennek során kerül sor az első locsolkodásra is, hiszen ez a hétfői napon kerül majd megrendezésre. Itt már lesz egy locsolkodás a menet közepén a főutcán. Itt fontos kiemelni, hogy egy rövid lezárásra kell majd számoljon mindenki, aki ide érkezik, hiszen a Szent László templom és az Ötvös út közti szakasza a utcának ebben a fél órában, tehát 10 óra és fél 11 között zárva lesz majd teljes mértékben.
Ugye a karulás, én hallottam róla, de nem láttam, csak filmen. Tudom, hogy mi, mert hát a feleségem Matyó, bár ő se karult, mert hát a kivetkőzés megtörtént. Egyébként ugye ez a húsvét 100 éves emlék a ragyogó égetés miatt. Hát most nem lesznek ragyogóban, vagy azért van, aki ellopta, úgy a pap elől annak idején eldugta, hogy megmaradjon, mert hordani nem nagyon láttam.
Hát szerintem a mostani viseletek a legtöbb embernek, illetve ami most van ugye a fellépő csoportoknak, azok azért nem ilyen antik darabok, ugyanabban készült darabok. Ezeken inkább már ugye a hímzés dominál, illetve a szatén csíkok a szoknyán, ezen túl azért az, ami korábban ezek a kövek, fémek, gyöngyök, ezek már nincsenek rajta most. Mostani utóbb, tehát a ragyogó égetés után készített viseleteken így azokon sem már, amiket most esetleg láthatunk.
Ugye a karulás, a lányok karulása volt, mégpedig hát a forinton, vagyis a főtéren, úgy nevezték, ezt loptam, mert apósom mondta mindig, hogy de jó volt, akkor a mise után mentünk, a lányokat megnéztük, ők mutogatták magukat, hogy hogy néznek, fütyüréztünk nekik, és ők meg esetleg dudoráztak is egy kicsikét. Most lesz-e éneklés, mert hát csoportok mennek.
Igen, igen, arra számítunk, hogy azért a fellépő csoportok ők szeretnek énekelni, úgyhogy néhány népdalt nagy valószínűséggel fognak a menet során énekelni, és hát nyilván a fő gerincét ugye a most is aktív táncosok fogják alkotni, a fiatalok. Egészen fiatal résztvevők is, úgyhogy várunk egészen óvodás és iskolás résztvevőket is, ugye akik rendelkeznek ilyen viselettel, illetve az iskolások közül, mert ugye sokanak is utánpótlás csoportokban nevelkednek, akár itt a Népművészetek házában, Népművészeti Egyesületnél, akár a Bérás János Alapfokú Művészeti Iskolában, tőlük is várunk növendékeket, illetve hát ugye itt ugyanolyan fontosak a veterán csoportok is, hiszen ők is fellépés mellett a karuláson is részt fognak venni, és várható akár a Nagymama Klubból, de a Rozmaring Néptánc Együttesből, illetve a Matyó Rózsa Tánc Együttesből is több részvevő a karulásra.
Mivel nem kell bejelentkezni, ezért számoljátok, majd úgy megszámolni, azért jó lenne egy statisztika, megtudni, hogy nem csak a ugye majdnem profik, akiknek van, vagy az egyesületeknek van a ruhájuk, a nagymamáknak tudom, hogy saját volt az egyesületben is azért van, hogy hányan lesznek vajon, mert hát még az is érdekes, hogy esetleg valaki valahonnan messziről hozza, akár Kanadából is hozhatja, mert ezt a ruhát elvitték. De meg kell bízni valakit, hogy számolja. Meg lesz?
Lesznek kollégáink a menet fölállításánál, tehát a kezdeten és a végén is. Itt majd meg fogják figyelni, mert a csoportok azok ugye együtt fognak vonulni, tehát aki ezen kívül érkezik, az fogja ugye a menetet követni, illetve a beérkezéskor ugye próbáltuk egy picit ösztönözni is ezt, hogy az egyéni emberek is fölvegyék ezt a ruhát egyfajta tombola sorsolással, tehát beérkezéskor mindenki fog majd egy tombolát kapni, tehát esetleg a kiosztott tombolákból összesen a létszámát majd a végén tudni fogjuk, hogy mennyien vonultak föl, és hát itt helyi vállalkozások, illetve az önkormányzat által felajánlott nyeremények kerülnek kisorsolásra, és ezzel is próbáltuk így ösztönözni, hogy minél többen jöjjenek el ebbe a ruhába, akiknek van ilyen.
Még mielőtt belecsapunk a programba, mert hát azért vasárnap délelőttől hétfő délutánig, estig több helyszínen bonyolódik ez a program. Csak az, hogy tulajdonképpen 22, már a nyerőszám elmúlt a 21, 22 alkalommal, ez már hagyomány, és a hagyományőrzésnek egy újabb fajtája, mégpedig az, hogy ilyenkor aztán az emberek ünnepeljék már meg azt a húsvétot, itt a Szabolcsház előtt locsolkódással is a vödörből.
Igen, hát most a locsolkodásban is újítani szeretnénk annyit, hogy bár ez a szép környezet és autentikus, viszont nagyon szűk itt ez a városrész, rengetegen kíváncsiak a locsolkodásra, és nagyon nehezen tudják megközelíteni, és közelférni, és hát látni ezt test közelből ezt a dolgot. Úgyhogy most az idei évben megpróbáljuk egy picit egy pár tíz méterrel előrébb vinni a hadaskapu elé ezt a locsolkodást, hogy ott egy picit nagyobb az útkereszteződés, és remélhetőleg még három alkalommal lesz egyébként a hétfőn során ilyen locsolás, remélhetőleg ott már többen közelebb tudnak, többen tudnak fotózni, videózni, és többen láthatják majd ezt a locsolást.
Itt a parkoló előtt, ugye, ahol a nagy színpad lesz.
Igen, 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 igen. Tehát az Ötvös út és a Kis Jankóbori út kereszteződése gyakorlatilag az egy kicsit bővebb.
Sárga virágbor. Fönt meg a felhők szállnak az égen, bocca fehérem, bocca fehérem. Száj, száj, felhő, pamacsos, húj le te zápor aranyos, húj le te zápor égi virágbor, égen nyíló bocca virág. Bocca virágból, bocca virágból, hullik a hullik a sárga virágpor. Fönt meg a felhők szállnak az égen, bocca fehérem, bocca fehérem.
Na akkor a megújított hagyományra kezdünk vasárnap.
Igen, tehát a vasárnapi napokon ugye az a jellemző, hogy a gyerekeknek szóló programmal kezdjük mindig a színpari műsort. Ebben idén annyi az újdonság, hogy most egy báb műsor helyett évekig az volt, most egy élő szereplős mesejáték lesz a színpadon. Tapsi Püles, a varázslatos húsvéti nyúl fog érkezni a gyerekekhez, akivel gyakorlatilag a mesejáték végén picit így interaktívvá válik, be fogják majd vonni a gyerekeket, illetve fotózkodni is lehet majd Tapsi Fülessel a végén, és ezt követően egy picit nagyobbak kerülnek már a színpadra, de még mindig gyerekek. Itt fognak a Béres János alapfokú művészeti iskola csoportjai fellépni, illetve Mezőkeresztesről a Pántlika néptánc csoport, és rögtön a piciktől ugrunk majd a veteránokhoz, hiszen így az ebéd utáni, ebéd körüli időszak és a délutáni időszak az már a felnőtt csoportoké. Itt a Matyó Nagymama Klub, a Rozmarin néptánc együttes, illetve a Margitai Borisszák Nóta Egyesület műsorai fogják egymást követni, majd két blokkban a délután folyamán. És hát a nap zárásaként a ugye minden évben megszokott már, hogy egy sztár vendéget is hívunk, az idejében Péter Sramek műsorát fogják nyitni, tudni megtekinteni a vendégek, akik kilátogatnak a vasárnapi napra.
Ugye kérdeztem, amikor jöttem, hogy ez a két bódé fel van állítva, hát nem bódé, ez a elárusító hely, faház, de hát ennyi embernek kell majd valamiféle ételt, italt, meg jó kedvet kínálni, a házak nyitva lesznek?
Igen, mind a két napon föl fog itt épülni egy kézműves vásár, egy kézműves kirakodó vásár, tehát nem csak a jelenleg látható faházak, ez még csak a kezdet, hanem rengeteg kézműves kereskedő érkezik majd sátrakkal, illetve nyilván ital kínálat is lesz, tehát a megszokott módon kültös kalácsot, csúroszt, meleg ételeket, lepényeket is lehet majd vásárolni, de emellett bőrárútól a kerámiákon keresztül természetesen meg lehet majd matyó termék hímzett termékeket is vásárolni, faárukat, sajtokat nagyon kedvelt a vendégek körében, lekvárok, szörpök, tehát gyakorlatilag minden, ami egy ilyen vásárban szemszájnak inger, az megtalálható lesz. Hát itt a Hadasváros részen belül természetesen minden kézműves alkotóház nyitva tart az ünnepi hétvégén, tehát az ünnep ideje alatt, így a bútorfestünk, mézes kalácsosunk, kerámia műhely, zeneház, ezerszínű, illetve az üstökös alkotóház is. Ugye mindenhol ott lesznek az alkotók, mutatják azt a tevékenységet, amit végeznek, és természetesen mindenkinél lesz vásárlási lehetőség, illetve néhány alkotóház udvarán vagy benne a házban kézműves foglalkozásba is tudnak a gyerekek bekapcsolódni. És itt emelném ki, hogy szintén két napig lesz lehetőségük tojásdíszítésre, hiszen itt az épületben, a Hadas Látogatóközpont a Táncpajta épületében a hímes tojásdíszítő műhely nyitja meg kapuit. Itt többféle technikát próbálhatnak majd ki a gyerekek, amellyel díszíthetik a tojást, de ezek közül nyilván a legérdekesebb mindig nekik az írókázás kipróbálás, hogy ez egy tradicionális díszítési mód, de emellett lehet majd festeni, flitterezni, gyöngyözni, gipsztojást festeni, tehát rengetegféle lehetőség lesz, illetve a fő nagy színpad melletti sátorban pedig lesz matyó tojásfestünk, és ott pedig ugye az akár az előre rajzolt mintával, de az ügyesebbek szabad kézzel és a matyó mintákat is megpróbálhatják a tojásra festeni.
Jó, Sramekkel elmúlik, hát tulajdonképpen nem múlik el, mert azért még addig, amíg vásárlási lehetőség van, addig a gyerekek mennek utána, és kényszerítik a szülőket, hogy ezt megyél, azt megyél. Másnap akkor kezdődik a tulajdonképpeni karulással.
A karulással megkezdődik a program, tehát most nem a színpadon fog megkezdődni, hanem a főúton ezzel a rövid felvonulással, illetve a színpadon ezt követően egy kisorsolásra kerül a résztvevők között a tombola, és 11 órától kezdődik a hétfői napon a színpadi program, ekkor a matyó tánccsoportok lesznek szintén minden korosztályban. A Matyó Népművészet Egyesület gyermekcsoportjai, a Matyó Nagymama Klub, a Néptánc Együttes, a Száz Rózsás Néptánc Együttes, illetve a Matyó Tánc Együttes, valamint a Matyó Rózsa Együttes is föl fog lépni, tehát minden, ami matyó, minden korosztályban látható, akkor 11-től 3 óráig több blokkban szintén a színpadon. És hát a hétfői napon a színpadi programot majd a gyerekeknek kedvezünk ismét, hiszen minden évben az a szokás, hogy egy felnőtt és egy gyermeksztár vendéget hívunk, a gyerekeknek pedig most a Buborék Együttes fog érkezni. Idén reméljük nagy megelégedésükre, és még buborékokat is láthatunk. És ebből csatolnám még a gyerekprogramokat ide, hiszen buborék, óriás buborék fújásra mind a két nap lesz majd lehetőségük itt a játékudvarba. A Hadas város részen belül a zeneház, illetve üstökösház közti területen, az az udvar teljes mértékben egy játékudvarra alakul, különböző állatokhoz kötődő játékok lesznek. Itt lehet majd az óriás buborékot is kipróbálni, illetve a felnőttekről is gondoskodunk, amíg a gyerek játszik, a felnőtteknek felnőtt megőrzőként gyakorlatilag ördög lakatokat kell majd megoldaniuk.
Hát tavaly voltam ott, elég sok minden mást is lehet, úgyhogy jól érezték magukat a felnőttek, még a gyerekek hamarabb akartak elmenni. De van-e még olyan program, ami itt lesz, mert hát azért nem csak a Hadasban van, hanem van még a városkának elég szép helye, egy pár, ahová elmehetnek, ugye?
Igen, ugye ilyenkor nagyon nagy számú turista érkezik, tehát ugye nem csak a környékről, hanem rengeteg a vendég az ország minden tájáról, sőt azt kell mondjuk most már a határon túlról is elég sokan érkeznek húsvétolni ide. Emiatt az ünnep idejére gyakorlatilag a teljes 4 napban, tehát nem csak hétfőkedden, a teljes 4 napban nyitva tartanak majd az összes múzeum, tehát a Matyó Múzeum is, a Gép Múzeum is, a Takács István gyűjtemény is. Azonban a rendezvény idejére egy-egy kis külön programmal azért készültek a múzeumok is. A Matyó Múzeumban a jelenlegi időszaki kiállításukhoz kapcsolódóan a hétfői napon egy fazekas bemutató is lesz egész nap. A Takács István gyűjteményben pedig gyerekfoglalkozások lesznek mind a két nap. A húsvéti hímes tojások mintakincsének rajzolatai, illetve a Matyó népművészeti motívumok és a keresztény jelképformák feldolgozásai történnek meg majd különböző kézműves technikákkal. Mind a két napon ezek múzeumi belépővel igénybe vehető programok, és hát itt meg kell említenem, hogy sajnos az idei évben a Gépmúzeumban állatsimogatót nem tudunk jelrendezni, ugye mindannyian ismerjük a járványhelyzetet, és emiatt ugye nem javasolják ezeknek az eseményeknek a megrendezését, úgyhogy ez a programelem a Gépmúzeumban idén sajnos nem lesz, viszont helyette traktorsimogatással várják a gyermekeket, úgyhogy azon a részen, ahol korábban az állatok voltak, ingyenesen belépő nélkül lesz néhány olyan traktor, amelyet a gyerekek megsimogathatnak, sőt meg is is mászhatnak, és aztán, ha kedvet kaphatnak, akkor természetesen a gépmúzeum is készült egyéb programokkal, hiszen mind a két nap lesznek tálatvezetések, gépindítások, és a hétfői napon lesz lehetőség ott is kézműveskedni, kenyérlángos sütni is.
Hát meg Lengyel Laci valószínű kovácsolni fog.
Így van, a kovács bemutató az már elmaradhatatlan részt a húsvétnek, úgyhogy a hétfői napon mindenképpen az is várható, és azt meg lehet tekinteni a kovácsolás technikáját is a gépmúzeumban.
Akkor készültök rendesen, nagyon sok minden lesz, és mellette el is fogtok fáradni, ugye?
Igen, hát ez minden évben ezzel jár, kellemes fáradtság, de gyakorlatilag a eseményre évelejétől mindig elkezdünk már készülni, hiszen rengeteg tennivaló van előzetesen, de nyilván mindig ez az utolsó egy hét az, amikor már meg is történnek az események, szállítások, logisztika, sok kereskedővel kapcsolattartás, illetve nyilván minden fellépővel az utolsó egyeztetések ilyenkor zajlanak, és hát rengeteg papír készül, ugye ilyenkor a különböző feliratok, táblák, és akkor nyilván az a cél, hogy minden vendég megtaláljon minden program helyszínt, jól érezzék magukat, de az ünnep két napja alatt az nagy színpad közelében lesz egy információs faházunk, és ott mindenkinek tudunk segíteni, milyen programot merre talál, illetve természetesen térképeket, kiadványokat is tudunk a vendégeknek biztosítani majd.
Ugye mostanában egy önkormányzat nem sok pénzt ad rá, általában keveset. Tehát annyit, hogy elég legyen, annyit nem is lehet. Szponzorok vannak-e a szokásosak, vagy pedig hát ilyen a helyzet, egyre szegényebbek azt mondják, de hát nem igaz, annyi kocsival jönnek ide, hogy tulajdonképpen nem lehet az egész fő utcán közlekedni, ugye mert a jobb oldalra állítják le végig, de hát az a Kavicsostól egészen a nagy templomig áll az a kocsisor ebben a nagy szegénységben. Azért van a szponzor néha.
Hát ez az az esemény a városnak, ami gyakorlatilag, hát most sajnos, most is a tavalyi évben sem pályázati támogatást nem sikerült erre szerezni, úgyhogy a nagyobbik részét azt az önkormányzat fedezi, illetve a kereskedők, a megjelenő kereskedőktől befolyt bevételekből tudjuk a másik kisebbik részét fedezni a programoknak.
Hát péntekre esőt mond, ugye, hát hogyha a szombat, vasárnap, ha nem is lesz olyan nagy forróság, de ragyoghat a nap, és akkor azt hiszem, hogy sikeres rendezvényről adhatsz majd később számot, és akkor majd beszélünk a további tervekről, mert van az biztos.
Bízunk benne, igen, azért azzal tisztában vagyunk már így ennyi év után, hogy tavasz van, és a tavaszi időjárás az azért változékony, és nem mindig megbízhatók az előrejelzések.
Szeszélyes,
igen, de ahogy most látjuk, mi szeretnénk, ha így maradna, hogy pénteki napon, ha megérkezik ez a bizonyos front és az eső, akkor az minket még nem hátráltat semmiben, hiszen szombaton délután este kezdődnek az első technikai műveletek, és hát ha vasárnap valóban egy ilyen 15-20 fok van, annak mi már nagyon örülünk.
Most 27 van, úgyhogy bejöttünk a hűvösre, úgyhogy köszönöm szépen. Jó munkát mindenkinek, mert ez egy nagy közös munka lesz.
Így van, itt mindannyian a Mezőkövesi Közkincstár Non-Profit Kft. Munkatársaival fogjuk majd ezt az eseményt végrehajtani, levezényelni, és hát természetesen itt a múzeumok kollégái, illetve az alkotóházakban dolgozó mesterekkel együttműködésben valósítjuk.
Lázárné Csirmas Henriettát, a Turinform iroda vezetőjét hallották Mezőkövesdről, a hétvégi Matyó Húsvét programjáról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Bartók Beáta a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.